drága szeretett mennyei atyánk, hálákkal áldozunk neked, hálákkal áldozunk azért, mert megmentettél minket, felemeltél minket a megpróbáltatásból, a vihartól, megvédtél minket a Jézus nevében. És köszönjük, mennyei atyám, ezt a hatalmas irgalmat. Köszönjük a szeretetedet, a jóságodat, és azt, hogy a szívünkbe élsz, és hordozunk téged mindenhova, ahova csak megyünk a Jézus nevében. Köszönjük, hogy az ige él és működik bennünk, és amikor kiszóljuk a hegyeket, megmozgatjuk a Jézus nevében. És az ördög el távozik a Jézus nevében, abban a pillanatban, mennyei atyám. Köszönjük ezt neked. Köszönjük a Szent Szellem áradását, ami a mai napon is itt jelen van közöttünk. Köszönjük, drága Szent Szellem, érints meg mindannyiunkat a Jézus nevében, a fejünk tetejétől a lábunk ujjaig. És járjál őrjáratot a testünk határain minden napon a Jézus nevében. Újíts meg minket, drága Szent Szellem. Köszönjük, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. Ugyanaz a drága Szent Szellem lakik bennünk. Köszönjük, mennyei atyám, ezt neked. Köszönjük az életünket, mennyei atyám. Köszönjük a gyermekeink életét, és minden gyermeked életét, Uram, aki a te családodba tartozik, a te királyságodba. Köszönjük, mennyei atyám. Köszönjük a gyógyulásokat, a szabadulásokat a Jézus nevében, és köszönjük az Úr Jézusnak, hogy megszabadított minket minden bűntől, a betegségtől, meggyógyított minket, építette a testünket, mert ő megkínoztatott, veretett a mi bűneinkért, a mi betegségeinkért a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a Jézus drága szent nevében. Eléd hozzuk azokat, mennyei atyám, akik károsultak a viharban. Vihar kár érte őket, mennyei atyám. Előszólítjuk azokat a forrásokat, mennyei atyám, ahonnan beszólíthatjuk a segítséget, a megoldásokat, az anyagiakat, és minden más szükséges dolgot, ami szükséges a rászorulóknak a Jézus nevében. Érinti a szíveket, és segítenek az embereken a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám, és így a Magdikánkra is előszólítjuk ezt a segítő forrást a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy megnyithattuk a mai alkalmat az imádsággal, és kihirdetjük most, hogy a gonosz szellemiség mind eltávozott ebből az épületből a Jézus nevében, itt csak a drága mennyei atyától kiküldött szent angyalok munkálkodhatnak a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy megnyitod a szánkat az igére, megérinted a pásztornak a száját Jézus nevében, és köszönjük, hogy azt szólja, ami a te akaratod, mennyei atyám, és mindannyian kinyitjuk a szívünket a te igéd befogadására, és a fülünket kinyitjuk a hallásra, és a szemünket a látásra a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei atyám, az Úr Jézus szent nevében. Amen. 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 Gyermeken, adjátok át magatokat az Úr Jézusnak, a Szent Szellemnek, engedjétek át, csukjátok be szemeteket, Jézusra tekintsetek a Jézus nevében, áradj kelem, áradj a Jézus
Szeretettel köszöntünk benneteket, és megnyitjuk a mai alkalmat a Jézus drága szent nevében, és átadom a szót Bor Ferenc pásztornak, aki a mai napon levezeti a tanítást. Fogadjátok szeretettel, nyitott szívvel, hallófüllel, Jézus nevében.
Én vagyok a meglepetés.
Igen.
Mi is szeretettel köszöntünk benneteket, mondhatom azt is, hogy forró szeretettel köszöntünk benneteket. Sok minden van a szívemen. Egy kicsit úgy érzem magam, mint Jónás, vagy Ezékiel, egy bizonyos súlyt érzek magamon, mert kaptam már korábban különböző témákat, amit ki kellett volna dolgoznom. Egyrészt halogattam, ezek kemény ütős figyelmeztetések. Kicsit halogattam, hogy vajon mit szólnak majd a szolgálótársak vagy a szentek, de vasárnapi festi tanítás pont a halogatásról szólt, úgyhogy nem fogom halogatni az időt. Tudjátok, Jónásnak Isten adott egy feladatot, hogy menjen el Ninivébe, és hirdesse az igét, hogy megtérjenek. És valószínű, hogy ő is tartott attól, hogy nem fogadják őt el. És ellenkező irányba ment. Többi történetet ismeritek, vagy el tudjátok olvasni. Ezékiel könyvében a 3.17-ben és a 33.7-ben is szerepel ugyanaz az ige, ami azt jelenti, hogy Isten ennek nyomatékot adott. És azt mondta Ezékielnek, hogy őr állóul adtalak én téged, hogy figyelmeztesd az én népemet arra, hogyha valamit tőlem hallasz, akkor azt mondd el nekik, hogy ki tudják magukat igazítani. Az őr álló jelentése: figyel, vigyáz, őrködik. A figyel azt is jelenti, hogy a Szent Szellemnek a hangjára, vezetésére, utasítására figyel. És az Úr által adott üzenetet, pontosabban az Úr által felfedett hibákat átadja Krisztus testének, hogy ki tudja magát igazítani. És két ilyen területet kaptam. Az a helyzet, hogy mind a két területen van egy ellentmondás. A keresztények a szájukkal nagyon szépen ki tudják mondani, hogy az Úr az első az életemben, de amikor a cselekedetekre kerül a sor, akkor sajnos nem mindig így van. Ugyanez a vetés-aratás elvénél is igaz, hogy mindenki ismeri, hogy van vetés-aratás, de amikor valamit mond vagy cselekszik, akkor a vetés-aratásnak a tükrében azt nem vizsgálja meg. És ezt kell egy tanulmányban vagy valamiben kidolgoznom majd a jövőben. És ráadásul ma reggel még álmot is kaptam a kisodródás veszélyéről, a pályáról való letérésről. Én hiszem, hogy ez egy szellemi tartalommal bír ez az álom, mert egy autóval mentünk, nem tudom, kik voltak ott, és letértünk az útról, de sértetlenül kiszálltunk belőle, és tehát nem volt semmi baj. Ez szerintem egy szellemi figyelmeztetés. Úgyhogy bevezetőnek csak ennyi. Hálát adok az Úrnak, hogy ma veletek lehetünk. És az örömömre szolgál, hogy együtt boncolgathatjuk az igét, hogy az mit üzen a számunkra. A mai tanítás címe az ige működése. És imádkoztam a Szent Szellemhez, hogy ugyanazt a megértést, kijelentést adja meg nektek is, amit nekem. Hogy minél hatékonyabban tudjátok az igét használni. Hogy az gyümölcsöt hozzon, és sok gyümölcsöt hozzon. Az első pont az ige fogalma. Az ige fogalma alatt két dolgot is értünk. Az egyik Isten beszéde, Isten szava, mert a Róma 10.17 az igét írja, a Lukács 8.11 Isten beszédét írja, az apostolok cselekedetei 12.22 pedig Isten szavát írja. De az ige, Isten beszéde, Isten szava ugyanaz. A második jelentése pedig Jézus. Amíg Jézus a mennyben volt az Istennel, addig az ő neve ige volt. És a János 1.14 első fel az egyszerű fordításban így támasztja alá ezt. Az ige emberré lett és közöttünk élt. Ez gyakorlatilag Jézus születéséről szól. Tehát amíg a mennyben volt és szellemi lény volt, addig az ige a neve, és miután megszületett, fizikai testet öltött, onnantól kezdve Jézus a neve. Józsefnek megmondta, hogy mi lesz a fiú neve. Van itt egy vicc is ezzel kapcsolatban, hogy mióta létezik Jézus. És amikor tőlem megkérdezte a pásztorom, azt mondtam, hogy 2000 éve. Nem, azt mondja, öröktől fogva van. Csak amíg a mennyben volt, addig ige volt a neve. Tehát az egyik fogalom alatt értjük Isten beszédét, az írott igét, a másik pedig Jézus. Ma mi az írott igével, Isten beszédével fogunk foglalkozni a kettő közül. A Bibliában fellelhető igét Isten a tanításunkra és a formálásunkra használja. Ő úgy formálja a cserépedényünket, mint fazekas az anyagot, hogyha azt mi hagyjuk. A 2 Korintus 4.7 a testünket cserépedénynek nevezi. Továbbá Istent fazekasnak, bennünket meg agyagnak. Tudjátok, a fazekas csinálta annak idején a szép kis köcsögöket, teljes köcsögöket, csuprokat, egyebeket. Vagy pedig hát a kerámia vázák, vagy bármilyen kerámia dísztárgy is, ugye a agyagozó korongon kapja meg a formáját. De ahhoz, hogy tudja a fazekas formázni az agyagot, annak megfelelő állagúnak kell lenni. Nem lehet kemény, nem lehet túl folyós. Pont olyannak kell lenni, hogy az a formát még tudja alakítani, de meg is tartsa. Olvasom a 2 Timóteus 3.16-ot. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A Biblia Istentől származik, és hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy tükröt tartson elénk, és meggyőzően rávilágítson a hibáinkra. Helyreállítson bennünket, és megmutassa, hogyan éljünk Isten elvárása szerint. Te engeded, hogy szellemi értelemben formáljon téged a fazekas mester? A második pont. Isten hová helyezte a beszédét, az igéjét? Mint általában tudjuk, hogy különbség van az Ószövetség és az Újszövetség között, ez esetben is így van. Az Ószövetségben Isten az igéjét a felkentek szájába adta. Jeremiásnak például azt mondta Isten, és kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számot, és mondta nékem az Úr, imé, az én igémet adom a te szádba. Ezt Jeremiásnak mondta az Úr, hogy hatalmat tudjon venni a népet elnyomó gonosz erők felett. Újszövetségben az ige a szánkban van és a szívünkben. Ezt a Róma 10.8-ból olvasom. Közel van hozzád az ige, a réma, mert az ige, az általánosságban vett ige, az rémának neveztetik. Tehát közel van hozzád az ige a szádban és a szívedben van. Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mivel mi már újjászülettünk, nem csak a szánkban van az ige, hanem ott van a szellemünkben is, feltéve, hogyha nyitott a szívünk az ige befogadására. Ez még csak a bevezető volt. A harmadik pont az ige ereje. Fel kell ismernünk, hogy Isten igéje hatalmas erővel bír. Isten Jeremiást már a magzati korban elhívta a szolgálatra. Úgy mondja az ige, hogy az anyja méhétől kezdve elhívta a szolgálatra. Hogyha szeretnétek Jeremiás elhívását megismerni, akkor a Jeremiás első fejezetét ajánlom házi feladatnak. Felnőttként Jeremiás alkalmatlannak érezte magát a feladatra, ezért Isten megerősítette őt. Elmagyarázta neki, hogy milyen erő rejlik az igében. Az igében 3 féle erő rejlik. A tűz, a sziklazúzó kalapács, és a kard. Ezt a 3-at vesszük most sorra. Az alpont, az ige, mint tűz. Jeremiás 5.14-nek a második fele azt írja, hogy imé, tűzzé teszem az én igémet a te szádba, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészze őket. Ez az ellenségről szól ez a vége. A B, amikor az igét sziklazúzó kalapácsként mutatja be. Az ige pörölynek nevezi, de ennek az egyik jelentése kalapács. Azt hiszem, hogy mindannyiótok ismeri a kukoricadarálót. Kukoricadarálóban sok kis kalapács forog körbe. és amikor ráengedik a gabonát, a forgó kalapácsok összetörik, összezúzzák. Hát körülbelül ezt tudom elképzelni, amikor az igét kimondjuk, hittel megvalljuk, ez kalapácsként a rossz dolgokat szétzúzza. Jeremiás 23-29. Nem olyan é az én igém, mint a tűz. Azt mondja az Úr, mint a szikla zúzó kalapács. Valamint a Jeremiás 51-20-as. Ezt mondta Isten a Jeremiásnak, hogy pöröljön vagy nékem. Tehát ő a imáival összezúzta az ellenséget. Pöröljön vagy nékem, hadifegyverem és nemzeteket zúztam össze veled, és országokat vesztettem el veled. Amikor imádkozunk, általában nem csak magunkért imádkozunk, vagy a szűk környezetünkben levőkért, hanem imádkozhatunk országokért, földrészekért, és az egész világért. És még egy ige van az Ézsaiás 41:15-ben. Imé én teszlek éles új cséplőhengerré, amelynek két éle van, hegyeket csépelj és zúz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed. A két él az következik rögtön majd a karnál. A hegyekről pedig olvastunk már a Márk 11:23-ban, hogy a hegy jelképesen a utunkat álló probléma, és azt mondja, hogy zúz össze az igével, a megvallott igével. És a pozdori azt jelenti, hogy össze van aprítva, meg van semmisítve. Szecska. És az igének a harmadik tulajdonsága a C alpontban a kard. Egyszerű fordításból az Efézus 6:17-nek a második fele. Vegyétek kezetekbe a kardot, melyet a Szent Szellem ad. Ez a kard Isten beszéde. Ez olyan szépen kifejezi. Egyszerű fordításból a Zsidó 4:12. Mert amit Isten kimond, az élő beszéd, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol egészen addig, ahol a szellem és a lélek találkozik. Igen, Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is. Megítéli szívünk gondolatait és szándékait. Ahhoz, hogy működésbe tudjuk hozni az igét, hittel és hatalommal kell kimondanunk vagy megvallanunk az igét. Itt jön egy új dolog, ami számomra is ismeretlen volt. A héber száj szó egyik jelentése a kard éle. Ez pedig a megvallott ige erejére utal. Egy bizonság található Joyce Meyer egyik könyvében az ige erejéről, és ahogy ezt megértettem a szívemben, sokkal hatékonyabban tudtam ettől kezdve az igei megvallásaimat tenni. A lényeg az, hogy volt egy beteg ember, aki a teste fölött megvallotta az igét. Gyógyító igéket vallott meg maga fölött, és hitte, hogy meg fog gyógyulni. Mialatt ezeket a megvallásokat tette, időnként rátört a kételkedés. Amikor már kezdett volna elcsüggedni, és kezdte volna feladni az egész hit dolgot, Isten adott neki egy betekintést a szellemi világba, hogy megerősítse őt. Azt látta, hogy egy démon hazudik neki, és azt mondta, hogy nem fogsz meggyógyulni, és neked nem fognak működni az imáid és a hit megvallásaid. Eközben azt is látta ez az ember, hogy ahányszor ő megvallotta az igét, a szájából kardhoz hasonló fény tört ki, és az őt támadó démon remegve visszahúzódott és hátraesett. Amint Isten megmutatta neki ezt a látomást, a férfi megértette, hogy miért olyan fontos újra és újra hangosan kimondani az igét. Én azt javaslom, hogy ezt a képet tartsd magad előtt. és mindjárt gyümölcsözőbb lesz a hit megvallásod. A negyedik pont az ige működése. Ennek a tanításnak az írásakor kaptam a következő megértést, és láttam meg az összefüggést. Eddig ez ismeretlen volt előttem, és köszönjük az Úrnak, hogy ezt előhozta. És hiszem, hogy a Szent Szellem nektek is megnyitja a szellemi szemeteket arra, hogy ezt egyrészt megértsétek, másrészt tudjátok működtetni. Egy biztos, hogy Isten garantálja számunkra, hogy ő megcselekszi azt, amit kimondott, amit megígért. Jeremiás 1.12-ben azt olvassuk, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Hasonlót olvasunk a Ézsaiás 55.11-ben. Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldtem. Ugyanez az egyszerű fordításból így hangzik. Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül, hanem minden tervemet megvalósítja és célját eléri. Most jön az új dolog, ami számomra is új volt, hogy a megvallott ige három síkon működik. Ha eddig megkérdeztek volna, hogy hogyan működik a megvallott ige, akkor azt mondtam volna, hogy hát Jézus megcselekszi. És valószínű, ti is ezt mondtátok volna. De nézzük meg ezt a három síkot, hogy hogyan működik a megvallott ige. Az A pont. Jézus megcselekszi a hittel megvallott igét. Erre garancia a János 14.13, az egyszerű fordítás szerint így hangzik. Megteszem mindazt, amit a nevemben kértek, hogy az atya dicsőséget kapjon a fiú által. Jézus a megvallásunk apostola, akinek feladata beteljesíteni a megvallott igét. A Zsidó 3.1 az egyszerű fordítás szerint azt írja, ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra, őrá gondoljatok, aki hitünk apostola és főpapja. És megint jön egy érdekes dolog, hogy a görög apostol szó jelentése küldött vagy követ, és az ő feladata az, hogy megtegyen dolgokat. Jézus a hittel tett igai megvallásunkat megvalósítja. Ha visszalapoztok a Hégen napi adagjaihoz, 6. hó 6-ához, akkor bővebben olvashattok erről. Ezt az alap igazságot felismerve ügyelj arra, hogy csak igei megvallások hagyják el a szádat. Jézus csak az ige mellé tud odaállni. A hitetlen szavakat nem tudja kezelni. Nem tudja, hogy mit tegyen vele, mert nem érti. Ő csak az ige nyelvét érti. Továbbá vigyázzunk, hogy mit mondunk ki. Mert a szavaink feljegyzésre kerülnek. Ez egy nagyon régi pesti tanításban hangzott el. És a Malakiás 3.16 az egyszerű fordításból támasztja ezt alá. Azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az örökkévalót, ő pedig figyelt és mindent hallott, majd megparancsolta, hogy mindent jegyezzenek föl egy könyvbe azokról, akik félik az örökkévalót és tisztelik nevét. Ugye nem lenne jó majd szembesülni a kimondott trágár szavainkkal. A Efézus 5.4 használja ezt a szót, hogy trágár beszéd. Az egyszerű fordítás így szól, ocsmány szavak, káronkodás, bolond beszéd, vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Tehát ez volt az A pont, hogy Jézus megcselekszi a hittel kimondott igét. A B alpont, a Szent Szellem készenlétben áll, várakozik, hogy cselekedhessen. Visszamegyünk a Biblia leges legelejére, és az 1 Mózes 1.2-ben az egyszerű fordítást olvassuk. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt. A mélységet sötétség borította, de Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Hát először is, mitől lett kaotikus? Zűrzavaros? Ott az egész világ? Hát azt mondja a mi fordításunk, hogy kietlenné vált a föld az Ádám előtti vízözön miatt. Pásztorotok most tanít a Noé idejéről, de volt egy előtte levő vízözön is, egy Ádám előtti vízözön, ami egy ítélet volt a gonoszra. Tehát ettől vált kaotikussá a föld. És a Szent Szellem ott lebegett várakozva, mint egy madár a fészke felett, hogy ő tudjon cselekedni. A Szent Szellem kizárólag Isten igéjén keresztül lép működésbe. A Szent Szellem soha nem tér el az igétől. Ő mindig az ige vonalában cselekszik. Amíg az ige nem hangzik el, ő nem tesz semmit. A teremtéskor a Szent Szellem, mint valami madár ott lebegett a föld kaotikus felszíne felett, és amikor Isten kimondta, hogy legyen világosság, legyen növényzet, legyen mennyezet, akkor a Szent Szellem megcselekedte. Isten szelleme elkötelezte magát az igének, ő az élő kapocs Isten és az ige között. A Szent Szellem akkor cselekszik, amikor Isten igéjét hittel kimondjuk. A Szent Szellem ma is így működik, nem csak az Ószövetségben. Például az apostolok cselekedetei 4.31-ben olvashatjuk azt, hogy megrázkódott a hely. Az apostolok cselekedetei 5.14-ben pedig azt, hogy sok jel és csoda történt az apostolok kezei által. És még sok ilyen csoda történt, mindegyikhez köze van a Szent Szellemnek. A harmadik alpont, az angyalok is a rendelkezésünkre állnak, hogy véghez vigyék az általunk megvallott igét. A Zsoltár 103.20-at már jól ismeritek, de azért felolvasom. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsolatait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására. Tehát arra figyelnek, hogy mi, mikor mondjuk ki az igét. A ja Istenemet nem hallják meg. Csak az igét. Egyszerű fordításból olvasva így hangzik. Áldjátok az örökkévalót, angyalai, ti hatalmas erejű harcosok, aki teljesítitek szavát, és hallgattok parancsszavára. Ma sem vagyunk egyedül, nem annyian vagyunk, amennyi arcot látunk itt, mert mindenki hozta magával az őrangyalát is. Meg haza is viszi. A szolgáló angyalok az ige elhangzására figyelmeznek, hogy munkába léphessenek. Ők is csak az ige nyelvét értik, az igével ellentétes szavainkat nem. Tehát összefoglalva, három síkon hozhatjuk működésbe az ige erejét, ha azt hittel valljuk meg. Tehát megcselekszi Jézus, cselekszi a Szent Szellem, és cselekszik az angyalok a hittel megvallott igét. Ezt követően már csak elváró hittel kell lennünk, hogy valóságot öltsenek a kívánt dolgok, amiért imádkoztunk. Van egy ötödik pont is, az ilyen gyakorlati példák. A Copeland napi sorozatban 6.26-án van egy rész, abból idézek. Kenneth Copeland és felesége Gloria azt mondja, hogy az egyik oka annak, hogy eredményeket értünk el a személyes életünkben és a szolgálatunkban az, hogy amikor felismertük, Isten igéje mi mindent tud elvégezni, szó szerint belevetettük magunkat. Kikapcsoltuk a rádiót, a tévét, letettük az újságot, és szinte minden éberen töltött szabad percünkben az igét olvastuk. Tanításokat hallgattunk az igéről, vagy arról gondolkodtunk, elmélkedtünk. Egy idő múlva az ige erőteljes hatást gyakorolt ránk. Minden kezdett megváltozni az életünkben. A kudarcot elkezdte sikerré formálni. Isten valójában azt szeretné, hogy táplálkozz az igével, hogy megerősödjél, növekedjél szellemi erőben és hitben, és az alkalmas időben gyümölcsöt tudjál teremni. Kaptam egy példázatot az Úrtól, a karburátort. Férfiak ezt szerintem jól ismerik. Az egy készülék a robbanó motorokon, és azzal kell beállítani az arányt. A benzin és a levegőnek az arányát. Hogy az a berendezés, az a motor jól tudjon működni. Ugyanígy, ha valaki attól szenved, hogy az Úrra fordítható ideje kevés, dönthet úgy, hogy a saját életében ezt a karburátort, ezeket az arányokat átállítja. Például egy szélsőséges példát mondok, helytelen az a beállítás, hogy 50% munka, 40% család és 10% az Úr. Mert így nem lehet az Úr az első helyen. De sokkal kedvezőbb az, hogy 30% az Úr, 30% a család és 40% pedig a munka. Mert ezt is meg lehet oldani, Istené nincs lehetetlen, mondja az ige. Mert Isten létrehozta a részmunkaidőt is. Három példát mondok erre. Az előbb említett Kenneth Copeland házaspár állított a karburátorán. Csökkentette a hiába való dolgokat, és növelte azt az időt, amit az Úrral tudnak tölteni. A másik példa. Egy BKV-s buszsofőr nem tudta összeegyeztetni a szolgálatát a munkájával, mert ütközött, meg nem tudott felkészülni, és ő váltott. Állította a karburátorán, teljes munkaidőből kötetlen munkaidőbe váltott át, és sokkal több időt töltött az Úrral tölteni. Harmadik példa pedig egy mérnök, akiről tudjuk, mármint a mérnöki beosztásról, hogy ez egy nagyon jó állás, nagyon jó fizetéssel, nyugdíjas állás, de ő teljes idejű szolgálatra adta az életét, és ő csak az Úrnak akart szolgálni. Többször járt az egyházunkba, ő Bill Kaiser. Tehát ők fogták ezt a bizonyos szellemi karburátort, és állítottak rajta. Én is állítottam a heti karburátoromon. Át kellett állítanom, és örömmel tettem, hogy ne égjen körmömre a munka, ahogy hallottuk a vasárnapi tanításban. És ne csak üres szó legyen az, hogy az Úr az első az életemben, hanem valóságosan is. És ha azt valljuk meg, hogy minden ügyünk, minden helyzetünk Jézushoz kell igazodjon, akkor ez a gyakorlatban is így kell, hogy működjön. Tehát nem lehet eltérés a szavaink meg a gyakorlat között. Persze adódik, de ennek előbb-utóbb ugye össze kell fésülődni. Most hétfőn volt esedékes az, hogy a saját tanításomat, a szavak sorozatának a harmadik részét ugye megcsináljam a hanganyagot, meg feltöltsem, de egyszer csak éreztem egy vezetést, hogy ezt most tegyem el a következő alkalomra. Most erre készüljek, hogy legyen kellő időmre. És tegnap meg volt egy időpontom, hogy a jogosítványt meghosszabbítsuk, be kellett volna jönnöm a szakrendelésre, de csak egy telefonba került, hogy kérek egy másik időpontot. Tehát így lehet a karburátort átállítani. Tehát a megfelelő arányokat, úgy, ahogy a karburátorban a levegő meg a benzin arányt normálisan be kell állítani, hogy az jól működjön, ne kecske benzin módjára működjön az a motor vagy autó. Ezek a gyakorlati példák. Van még egy Kenneth Copeland-től a 6. hó 27-i kis üzenet. ez vonatkoztatható gyógyulásra is, meg anyagi helyzetre is. Több mint 20 év alatt hívőként felfedeztem egy másik, sokkal hatékonyabb orvosságot, ami Isten igéje. Nincsen olyan csodagyógyszer, amely felérne ezzel. Isten orvossága válasz minden szükségre. Isten orvossága élet. Isten igéje egészség. És hogyha a szívedbe fogadod, és ez alapján cselekszel, akkor meggyógyulsz. Néha az emberek megkérdezik, ha Isten orvossága mindig működik, akkor miért beteg még mindig olyan sok hívő? Ennek két oka van. Az első, nem szánnak időt arra, hogy az igét mélyen a szívükbe ültessék a gyógyulással vagy a gyarapodással kapcsolatban. Tehát megint a karburátorállítást kell elvégezni, hogy jusson idő, és még több idő az Úrra. A másik ok, hogy nem teszik meg azt, amit az ige mond. Gondolj bele, hogyha egy orvos felír neked egy gyógyszert, amit naponta be kellene venned az előírások szerint, de te úgy döntesz, hogy inkább berakod a fiókba, akkor az neked nem fog segíteni. Követned kell az utasításokat, és helyesen kell használnod a gyógyszert, ha jobban akarsz lenni. Ugyanígy, ha elolvasod Isten előírásait az egészségre vonatkozóan, vagy a gyarapodásra vonatkozóan, és nem teszed meg azokat, amiket Isten mond, akkor nem lesz hasznod ezekből. Régebben kaptam egy mély kijelentést a Márk 11.23-ból, és ebben a meg lesz néki, amit mondott alapelv található. Hogyha szólunk a hegynek, mondjuk, és a szívünkben nem kételkedünk, akkor meg lesz nékünk, amit mondunk. És azt vettem észre, hogy ez a hitem növekedését nagy mértékben elősegítette. És két bizonsággal zárom a mai tanítást. Régebben, amikor elmentem kolonoszkópiára, 4-5 polipot találtak. Az utolsó alkalommal egyetlen egyet sem. Aztán a másik, ahogy sétáltam a kertben, úgy tudjátok, amikor az ember szívére pottyan, nem én találom ki, hanem úgy az ember szívére pottyan, összehasonlítottam a tavalyi tavaszi fagykárt, meg az idei tavaszi fagykárt. A tavaly tavaszi fagykár is pont a gyümölcsfa virágzáskor érkezett, de nem volt olyan súlyos, mint az idei. Tavaly az egész kertben egy szemőszi barack volt. Ezzel szemben az idén sokkal nagyobb volt a hideg, több napon keresztül tartott, és minden barackfán van valamennyi barack. És ez úgy pattant ki, hogy ez a hit növekedését mutatja. Mind a két eset. Még egy gondolatot itt fölírtam magamnak. Ezt elfelejtettem mondani. Ugye a vetésaratás, az működik. Sok évvel ezelőtt, vagy pár évtizeddel ezelőtt nagyon belénk súlykolt az előjárónk azt, hogy pásztor, olyan lesz a nyájad, amilyen te vagy. Ez is a vetésaratás törvénye. És arra figyeltem fel, hogy a pesti gyülekezetben van, aki későn érkezik. És nem a vidékiek, hanem a helybeliek. Egyik testvérünkre azt mondta az egyik előjárónk, hogy ja, tudom, ő az, aki mindig korán ott van, pedig pesti. Mert a helyiekre általában az jellemző, hogy késnek reggel. Dicséret vége felé érkeznek. Ő helyi, és mégis ott van. Mert ő azt a kenetet, azt a jelenlétet meg akarja tapasztalni. Viszont van, aki az alkalom végéről már a gyógyítósót sem várja meg, és elmegy. Most nem azokról beszélek, akinek éppen megy a busza, vagy valamilyen járműve. Egy picit a magvetésre szeretnék rávilágítani. Ha egy pásztor így viselkedik, akkor a nyája sem fog az alkalom után ott maradni egy kicsit beszélgetni, és az Úr jelenlétében még ott lubickolni. Amikor bármit teszünk, mert minden szavunk, ez elhangzott a vasárnapi tanításban is, minden szavunk, minden cselekedetünk egy mag. Csak nem vizsgáljuk meg, amikor cselekszünk vagy mondunk valamit, hogy annak mi lesz a gyümölcse. Úgyhogy ezeket a üzeneteket kell majd kidolgoznom valamilyen tanulmány, vagy nem tudom milyen formájában, mert nem akarok úgy járni, mint Jónás. Úgyhogy emlékszem rá, hogy amikor még az iskolába tartottuk az alkalmakat, igaz, hogy a teremből ki kellett jönni, de sokszor a templom melletti parkolóban 8:30-ig beszélgettünk még az Úrról. Mert jó az Úr jelenlétében. Az is még az Úr jelenléte. Vagy ha valakinek van kérdése, megbeszélni valója, ez a kenet, hát itat. Úgyhogy ez egy érték. Nem tudom már szavakkal mondani. Mert azért jövünk össze. Sőt, már a dicséretnél meg kell jelenni a kenetnek, ugye. Sőt, gyógyító kenet van izületekre, térdre. Különösen térdre. Jobb fül. Egy gondolatot kaptam még. Még ha kérhetném a figyelmeteket egy percre. A Jakab 4:7 szerint mindannyian imádkozzuk azt, hogy ellenállok az ördögnek, ugye? Adott esetben. De ma az Úr figyelmeztetett, hogy ezt ki kell egészíteni. Mert Fábián Attila is felhívta erre a figyelmet, hogy az ige úgy teljes, hogy én engedelmeskedek Istennek és ördögneked ellenállok. Tehát így teljes a megvallásunk. Így teljes. És éjszaka megjön megint egy vihar, megdorgáljuk, és megtiltjuk a szélsőséges időjárási körülményeket. És köszönjük a figyelmeteket, és én boldogra prédikáltam magamat.
Köszönjük a mai tanítást, és a jövő héten én fogok szolgálni.
Így van.
Jézus nevében. Amen. Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak, a mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10:9-es ige, hogy meghalt te száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram. Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm. Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm. Jézus, úrrá teszlek az életem felett. Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm. Jézus, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság, mert Isten ígéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom. Amen. Halleluja.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk.
Halleluja. Áldás az Urától.